Most itt van velünk Plesinger Gyula, az MBH befektetési bank, privát bankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese.
Jó reggelt!
A...
Tökéletesen.
Egyre kevésbé fér rá a névjegykártyádra, de lassan el kell kezdeni ezen a japános vonalon mozogni, hogy egyre kevesebb dolog van rajta.
Furcsán inflálódik, igen. De...
Minél fontosabb ember vagy, a végén csak annyi lesz rajta, hogy Gyula. És mindenki tud minden mást. Jó?
Igen, nehéz, jó, zavarba is hoztok itt azonnal, elhatárolódom.
Oké.
Okay. Meglepődtem a mai témát.
Elliot hullámok.
Elliot.
Zseniális.
Elliot hullámokat, meg a technikázást, azt nem csak a Gede és az ilyen elvetemült kis befektetők űzik, tehát a nagy profi befektetők is. Ez alapján döntenek a befektetésemről. Ez alapján kezelik a pénzemet. Nem kuruzslás az egy kicsit?
Nem.
Na,
köszönöm.
Győz meg.
Olyan régóta ígértük Balázsnak, hogy egyszer ez egy téma lesz, és pont kimarad belőle. Ugye az elemzésnek, a pénzügyi, vagy ilyen piac elemzésnek van két fő válfaja, és ezek hosszú évtizedek óta nyírják egymást. Az egyik ugye a fundamentalista megközelítés, amikor ilyen tényleges gazdasági adatokra építve elemzünk, a másik pedig a technicista, ami pedig kizárólag múltbeli árfolyam mozgások alapján próbálja előrevetíteni a jövőt, és ez a két világ, ez nem nagyon fér meg egymás mellett, tehát a hallgatóknak annyit súgok, hogy ez a vitriolos felvezetés is gondolom annak köszönhető, hogy Gábor tán kevésbé hisz a technikai elemzésben. Ez egy...
Ezt így nem mondanám, mert ugye az a pszichológiára alapul, és a tőzsdét alapvetően a pszichológia mozgatja. Rengeteg félreárazás van, tehát hogyha nem hinnénk valamilyen szinten benne, akkor azért nagyokat lehetne bukni, ezt én is tapasztaltam. Tehát ha csak a fundamentumok alapján kellene dönteni, hát azt a piac egy csomószor nem követi. Valami más is van a háttérben, az meg csak és kizárólag az emberi pszichológia lehet, az, hogy túlértékel, félredob, éppen utál, vagy éppen nagyon szeret egy-egy részvényt, vagy más jellegű terméket a piac. Tehát valami biztos, hogy van mögötte. Tehát nem mondanám, hogy nem, de ez pont azért érdekes, hogy ez a profiknál, akik nagy összegeket kezelnek, ti hogy tudjátok ezt a kettőt kombinálni, ti hogy tekintetek erre a kettőre?
Egyrészt akkor maradjunk most a technikai elemzés részénél, mert rá tudnék kapcsolódni itt a pszichológiai gondolatmenetre. Már péntek kora reggel szétdúranunk. Ugye az ember alapvetően a hétköznapjaiban is egy bizonytalan környezetben él, működik. Ezt mi nem nagyon szeretjük, ez egy tudományos tény, és hogy valahogy ezt a diszkomfort érzetet feloldjuk, nem csak a pénzügyi piacokon, hanem az élet minden pontján keresünk mintázatokat, keresünk kapaszkodókat, hogy szoktak dolgok történni. És én azt gondolom, hogy a technikai elemzés is, ami még egyszer egész egyszerűen abból indul ki, hogy visszatekintek a múltba egy hétre, egy hónapra, sok-sok évre, nézem, hogy milyen mintákban pulzál a piac, és akkor megpróbálom fölismerni ma, hogy éppen melyik már megszokott mintát produkálják az árfolyamok, és akkor erre a hullámra próbálok fölülni, vagy erre a vonatra próbálok.
Itt a kereskedő botok.
Van egy csomó, ami erre a logikára épül, igen. Abszolút. Tehát a pszichológiai oldalról azért van erre szükségünk, és azért rezonál jól erre minden befektető, és a profik pontosan idézőjeles profik pontosan ugyanazoknak a pszichológiai hatásoknak vannak kitéve, mint bármelyik másik embertársuk. Ez ilyen jó lelki kapaszkodó, hogy keresünk mintákat, ez egy biztonságérzetet ad. A másik nagy előnye a technikai elemzésnek a fundamentálishoz képest, hogy jóval egyszerűbb. Zárójelbe, hogy ne nagyon csapongjak, a fundamentális elemzés az hatalmas Excel modelleket feltételez. Pont tegnap beszélgettem az egyik részvényelemző kollégával, egy viszonylag egyszerű hazai bétes papír, fundamentális alapú előrejelzés, ez nem kevesebb, mint 8 Excel táblázat szükségeltetik, azért az tényleg már egy életmódváltás, hogy valaki ezzel foglalkozzon. Az, hogy mintákat keresek a múltbéli mozgások alapján, ez azért egy egyszerűbb metódus, tehát könnyebb ráhangolódni. Mm-hmm. Na és akkor a harmadik, hogy mégis miért használjuk? Hát azért, mert tetszik, nem tetszik, időről időre működik. És miért működik? Azért működik, mert
sokan használják.
Sokan, hát ez egy önbeteljesítő jóslat. Akár elmehetünk egy példa irányába is, de hogyha ezt így csak névértéken a hallgatók elfogadják, hogy egész egyszerűen mivel nagyon sokan nézzük egyszerre a 200 napos mozgó átlagnak, legyen ez bármi, mondjuk mint ellenállása.
Tehát fontos, mert bekerül az elemzésekbe is, ugye most már az első sorokban van, hogy milyen teljesítménye volt bizonyos indexnek, és akkor jön a 200 nap, és akkor egyre fontosabb lesz.
Igen, ez a 200, akkor álljunk itt meg egy pillanatra, mert azért tehát ez a 200 napos mozgó átlag, ez egy olyan fétis a piacon, amit én a mai napig nem egészen pontosan értek, hogy ez miért 200 napos lett, miért nem 167, vagy miért nem 348 napos mozgó átlag. Mindenesetre kialakult egy ilyen konszenzus a befektetők között, hogy ez egy fontos technikai szint, és ezt úgy elfogadtuk. Elfogadtuk úgy, hogy az arany az egy fontos eszköz az infláció elleni védelemben, meg az egy ilyen menekülő pálya, és akkor ezeket nem nagyon kérdőjelezzük már meg. És akkor itt jön egy pénzügyi elemzőnek, meg egy előrejelzőnek a feladata, hogy mi is az én mandátumom, hogy én megmondjam a piacnak, hogy mi a helyes vagy helytelen, vagy egyszerűen megpróbáljam előre becsülni, hogy mit fog a piac csinálni. És azt gondolom, hogy az helyes az a BBB. Innentől kezdve nekem tulajdonképpen csak azt kell eldöntenem, hogy szerintem kellően sokan nézik ezt a 200 napos mozgó átlagot, hogy ennek legyen egy hatása a piacra, hogy oda elértünk, azt áttörtük, stb. Vagy nem. És azért ezeknél a népszerű mutatóknál általában a feltételezésünk elemzői oldalról az, hogy ezt nézik, ugyanúgy, ahogy Endre is említette, hogy ez bizony most már ilyen programozott algoritmusok is használják. Tehát feltételezhető, hogy ezek a technikai szintek igenis fognak működni.
Mi van akkor, hogyha azt mondja a kollégád, aki szétbújta az Excel-t heteken keresztül, hogy hú, ez a cég, ez baromi jó, ezt meg kell venni, ez nagyon alulértékelt fundamentális alapon. Majd ránéztek a grafikonokra, és az azt mutatja, hogy hát ez a kutyának nem kell, és igazából inkább bár lefele töri át a mozgó átlagokat, és hát egyszerűen pocsékul néz ki a csárt.
Ez egy nagyon jó kérdés, egy picit elvisz az elemzés módszertanától a válasz, de akkor érintsük ezt. Én azt gondolom, hogy minden egyes ajánlásnak, legyen az fundamentális alapú vagy technikai alapú, teljesen minden zárójelben az igazán klassz ajánlások azok, amikor a kettő egyszerre jelez, akkor nagyon nagy meggyőződéssel bele lehet csapni a buliba.
Na de mindenki ezeket keresi.
Így van, nem kell nagyon messzire mennünk, különben óvatosan fogalmazok, mert nem legkevésbé kárt szeretnénk, inkább segítő szándékkal mondom, amit mondok, de hogyha megnézzük mondjuk a bétes papírok nagyon nagy részét, fundamentális alapon, így sok-sok Excel táblából az fog kiesni, hogy ezek bizony olcsó papírok. Mégis a dinamikájában érezzük, hogy azért minthogyha olyan nehezen találna magára sok esetben az árfolyam, illetve nem nagyon találjuk azt a szikrát, ami elindítja. Minden egyes elemzésnek nagyon-nagyon fontos komponense, tehát ez bárki pénzügyi elemzést olvas, ezt javaslom, hogy keresse a leíratba valahol az elején, hogy miért most, mi az a szikra, ami elindítja bármilyen cégnek egy új menedzsment, új stratégia, egy deviza esetében új gazdaságpolitikai intézkedések, stb. Tehát valami szikra kell, ami kimozdítja ebből az alulértékeltségi állapotból azt az adott eszközt. Tehát nem is a módszertant keresném, hogy melyiknek van igaza, hanem hogyha kiesik az egyikből, akár technikaiból, akár fundamentálisból, hogy ez a papír, ez az eszköz olcsó, mi az, ami elindítja a mozgást.
Uh-huh. Hát jó, a kedves hallgató is arra kérdez, hogy ez a technikai elemzés a birkaveséből jósláshoz hasonló tudományosságú babona, ugye erről beszéltünk az elején,
hogy nem,
illetve azt mondja, hogy érdekes meglátás, amit mond az úr, hogy mármint, hogy nem, hanem Gyula, hogy ez vagy az, mert hogy ő fundamentális alapon választja ki a befektetési terméket, és technikai alapon lép piacra.
Ez hasonló a profiknál is?
Mondom, egy teljes képhez, tehát hogyha igazán pöpec ajánlásokat, illetve stratégiákat nézünk, tényleg érdemes mind a kettőt megnézni. Tehát hogyha mondjuk említettük a 200 napos mozgó átlagnak ezt a magasra tagsált jelentőségét a piacon, hogyha találok egy céget, ami amúgy tetszik, de épp, hogy ott van az árfolyam a 200 napos mozgó átlag alatt, akkor lehet, hogy egy kicsit fogom vakarni a fejemet, hogy ez az a pillanat, számítván arra, hogy nagyon sok piaci szereplő esetleg ezt ellenállásként fogja felfogni, tehát nem tudom függetleníteni magam teljesen a technikai megközelítéstől, és épp ezért, bár én is hallottam ilyet, hogy technikai elemzők azok ilyen voodoo szeánszokat hajtanak végre, és tényleg nagyon nehéz az igazi tudományt megtalálni egyes, tehát például akkor maradjunk a 200 napos mozgó átlag, hogy ugyan miért 200 napos az a mozgó átlag, de mondom, teljesen elengedni, és azt mondani, hogy ez használhatatlan, valószínűleg egy fontos aspektusát nem vennénk figyelembe így a piacnak.
Sokan keresik a saját kis kedvenc mutatójukat, tehát a 200 napos mozgó átlagot mindenki ismeri, itt vannak a gyertyák, a fix alakzatok, ellenállások, a fejvál, és a többi, és a többi, de sokan esküsznek arra, hogy vannak olyanok, amit kevésbé ismertek, egy kicsit szofisztikáltabb, maradva tehát még mindig a technikai vonalon, de esetleg jobb előrejelzők, azzal együtt is, hogy másoknak annyira nem tűnik föl, nem figyelik annyira, ezáltal jobb beszállót jelenthetnek, ugyanakkor mégis az előrejelző képességük az jó. Álltok is, van ilyen, vagy hogy álltok ehhez?
Az elmúlt egy-két hónapban mi elkezdtünk, ugye a felvezetőben is mondtátok, hogy az Elliott hullámokra esetleg érdemesebb, vagy érdemes lehet kitérni részletesen. Egy néhány hónapja beható módon kezdtünk el foglalkozni a piacok Elliott hullám alapú elemzésével. Hála Istennek, itt csak tényleg zárójelbe jegyzem meg, hogy nagyon-nagyon komoly szakmai segítséget kaptunk, és ez nem a ezt szó szerint kell érteni, hogy sok évtizedes, nagyon senior Wall Street-i tapasztalattal rendelkező független amerikai elemzőház anyagait kapjuk meg, és belőlük inspirálódunk, velük konzultálunk. Ez egy nagyon izgalmas új irány. És pont erről az Elliott hullám megközelítésről gondoljuk azt, hogy kellő mértékben alátámasztják legalább részben bizonyos tudományos és pénzügyi tudományok által is elismert következtetések ennek az elemzésnek a módszertanát. Gondolok itt arra, egy minden idők legbonyolultabb mondata után, hogy az Elliott hullám elemzés is abból indul ki, amit fölismert a pénzügytan is, meg a piacelemzés is, hogy a piaci mozgások azok ilyen, tehát úgynevezett fraktálokkal írhatók le. A fraktál az egy olyan grafikon, amit hogyha bármilyen mélyen is nagyítok ki, tehát mondjuk nézek egyszer egy éves árfolyam mozgást, annak rábökök egy pontjára mondjuk egy hétre, kinagyítom, ez jellegét tekintve pontosan ugyanúgy fog kinézni, mint az éves mozgás. Ugyanolyan típusú dinamikák lesznek benne láthatók. Rábökök még egy kisebb pontra, egy napos, kinagyítom, megint nagyon-nagyon hasonlítani fog az ábra az évesre.
Ez ijesztő, ne is mondd
egészen, egészen az apróbb, a legapróbb árfolyam mozgásokig, ez a fajta ilyen véletlenszerű fraktál mozgás, ez nyomon követhető. A vegytiszta fundamentalista világ azt fogja mondani, hogy ez azt mutatja, hogy a piacok teljesen véletlenszerűen mozognak, ergo technikai alapon előrejelezhetetlenek. Ezzel szemben a múlt század első felében Ralph Nelson Elliott könyvelő azt mondta, hogy oké, hogy fraktálszerű a mozgás, de azért, hogyha ezt így távolról megnézzük, akkor igenis az emelkedő trendek, meg a csökkenő trendek azért valamiféle mintát mutatnak. És ő azt ismerte föl, és az nem tudom, hogy így reggel 8:30 előtt pár perccel mennyire lesz befogadható.
Nagyon érdekes.
Igyekszem ezt a lehető legegyszerűbbre fogni. Ugye van, tehát abban szerintem mindenki egyetért, hogy a piacok fölmennek, és utána lemennek. És akkor Elliott ezt annyival bonyolította tovább, hogy a fölfele tartó ilyen impulzív hullám, az öt részből tevődik össze, mégpedig úgy, és most mindenki figyel, hogy föl, le, föl, le, föl. Tehát háromszor megyünk föl, és közte van két kis korrekció. A leesés pedig az két kiadó Schaller, le, egy pici korrekció föl, és aztán még egyszer le. És arra jutott Elliott, hogy ezeket a mozgásokat, ahogy a fraktálokat is egyre jobban ki tudjuk nagyítani, és ugyanazokat látjuk, ezt a mintázatot, ezt a föl-le-föl-le-föl-le-föl-le mintázatot láthatjuk egy éves idősoron is, hogyha arra ránagyítunk, akkor látjuk egy rövidebb idősoron is, és akár napon belüli mozgások is ezzel leírhatók is. Hogyha valaki erre igazán klasszú rá tud hangolódni, mint ahogy az korábban említett mentorunk, aki 40 éve hangolódik rá, és saját bevallása szerint az első három évben egy, és ez egy idézhetetlen jelző, hullámot sem látott, tehát ugye azért tehát egy pár évig eltartott neki, amíg felfedezte ezt a pulzálást, de onnantól kezdve ő ennek szentelte az életét, szakmáját.
Én most nem szeretném elvenni az élét ennek, azt mondja a hallgató, és nem tudom ellenőrizni, hogy fun fact, szegény Eliott szegényen halt meg, mint a templom egere. Arra viszont rá tudok csatlakozni, hogy hát aki nem tudja, azt tanítja. Tehát ez ilyen.
Igen, meg ő átadta a tudását akkor a világnak, tehát ezt így köszönjük meg neki. Na, itt viszont azért van egy nagyon fontos plusz adalék, amit még azért a műsoridőben szeretnék bepréselni, hogy és ezzel nem a technikai, nem a fundamentális elemzések élét akarnám én sem elvenni, de most mondok egy nagyot, hogy kis túlzással tulajdonképpen mindegy is, hogy ki milyen elemzői eszköztárat használ. Az igazán sikeres elemzők, a botok, azok a profik, akik technikai eszköztárral dolgoznak, valójában mindig a prudens kockázatkezelésnek köszönhetik azt, hogy pénzt csinálnak. Tehát használhatok én bármit, lehetek én fundamentalista.
Mindegy, mi a módszer, vagy mindegy, mi a technika, az elv az mindig ugyanaz.
Ha fegyelmezetlen vagyok, hogyha nem működő pozícióban benne maradok, hogyha túl hamar zárok egy működő pozíciót, akkor pénzt fogok veszíteni. Tehát a nap végén a sikeres befektetés...
Akkor ez a pszichológia része. Ugye azt kell megpróbálni levetkőzni, mert van ez a félelem, hogy úristen, most, meg a másik oldalon is a belevásárlás.
Sokszor nagyon-nagyon nehéz ülni a nyerőben, ami megy tovább, a szent stop loss-ra meg nem elég szerhívjuk fel a figyelmet szerintem.
Igen, hát itt két vagy sok másik tudóst lehetne megidézni még az utolsó pár percre. Daniel Kahneman, Amos Tversky-t, akit ez szintén 80-as évek eleje óta, Richard Taylor-t, akik ezt Nobel-díjig vitték ezt a tudományt, hogy mennyire irracionálisan gondolkodik az ember. Nagyon-nagyon fontos, hogy kapunk egy, tehát én ezt úgy szoktam szétbontani a saját fejemben is, hogy az elemzési technikákban van egy csomó tudomány, de azért van benne művészet is. Az Eliott hullámok követése is azért részben művészet, bár utólag tényleg nagyon szépen rá lehet húzni ezeket a hullámokat a mozgásokra, csak ember legyen a talpán, aki ezt így előre tudja jelezni, tehát ez nagyon sok tapasztalat kell, meg ilyen beleélő.
Norbertet megfogtad, azt mondja, állandó napi technikai rovatot a népnek, üdv Gyulának Luxemburgból.
Nagyon klassz marketing ereje van a technikai jelenzésnek.
Két dolog még nagyon röviden akkor a végére. Akkor ti ezt most így együtt használjátok, tehát amikor a portfóliókat építitek és összerakjátok sok-sok befektetőnek, akkor az Eliott hullámot is, más technikai indikátorokat is, a fundamentumokra alapozva, hogy ez egyik. A másik, amit a hallgató kérdezett, hogy segít most az AI? Tehát eddig is tök profi programok voltak a technikai elemzésekre, még az AI betörése, illetve a mániává válása előtt. Most változik valami az elemzésben, a hozzáállásban azáltal, hogy még könnyebb, illetve még jobban gépesíthető, tanítható
nem,
figyelj, ez
a dolog? Szerint, bocsánat, nem akarom elvenni Gyula kenyerét, de ami most betört az AI-ba, a publikum számára elérhető generatív mesterség és intelligencia, az egy tanított modell, főleg nyelvi, vagy pedig képalkotó, az erre a dologra nem használható, ami viszont használható, az típusú AI, az már 60-as években is létezett, tehát azokat a botokat például az hajtja meg. Tehát ebből a szempontból a kérdés így nincs értelme.
Megválaszolta Endre a kérdést.
Ezt árnyalnám csak tovább.
De helyes, az jó.
Első kérdésedre a válasz az igen. Most az elmúlt pár hónapban elkezdtük tesztelni azt egyelőre házon belül, hogy bizonyos fundamentális meglátásokat technikai oldalról is igyekszünk megtámogatni. Ez van egy olyan, egyelőre ilyen házon belül működő csapat, aki ezt vizsgálja, de az első eredmények egészen bíztatók, tehát hamarosan azt gondolom, hogy a befektetés elemzési területünk ezt a közkincse is fogja tenni az Eliott hullámokon alapuló új megszerzett tudását. A másik kérdés az AI szerepe a pénzügyekben. Igen, itt részben Andréhez csatlakoznék, hogy azért ezeket az algoritmusokat leprogramozni, ezeket az ilyen most nagyon slendriánul fogalmazva, ilyen figyelő programokat elkészíteni, ez rendelkezésre állt korábban is ez a technika. Én az AI szerepét nem elsősorban itt látom, hanem visszautalnék egy mondjuk másfél-két perccel ezelőtti beszélgetésünkre, hogy mennyire nehezen, vagy mennyire irracionálisan dolgoz fel az ember piaci helyzeteket. erről is nagyon-nagyon vastag könyvek szólnak, hogy ugyanazt az élethelyzetet, mondjuk, hogyha hárman itt a stúdióban kiborítanának elénk gazdasági adatokat, hogy ezeket elemezzük, hárman, háromféle, mint a doki a spotban.
Következtetése
jutna, és hogyha ezt...
A diagnózis.
Igen, és hogyha ezt elvégeznénk, az a szomorú, hogyha ezt mondjuk 5 nap egymás után elvégeznénk, így hárman, saját magunkkal se lennénk következetesek, nemhogy egymással. Tehát itt az emberi értelmező képesség az bizony nem úgy működik, mint ahogy a számítógépek, és azt gondolom, hogy ezt a zajt, és nem véletlenül nevezem ezt zajnak, mert ez szintén egy Daniel Kahneman műnek az ide citálása, és ez a címe neki, hogy a zaj, a gondolkodásunknak ezt a zaját lesz képes, én azt gondolom, az AI teljes mértékben kiszűrni, tehát hogyha kap egy adatszettet, abból ő következetesen fog gazdasági következtetésekre jutni. Ettől még én azt gondolom, hogy hosszú távon is az igenis egy emberi döntés lesz, és az élethelyzettől függ, a tervektől függ, a gyerekek számától függ, a befektetési időtávtól, stb. Függ, kockázatvállalási érdeklődéstől, hajlandóságtól, hogy aztán végül is belenyúlunk-e, vagy nem abba a befektetésbe. Mm-hmm. Tehát szerintem az embert teljesen kizárni nem kell, sőt nem is szabad, de az értelmezésben abban nagyon sokat fog segíteni az AI.
Szuper, köszönjük szépen, nagyon érdekes volt szerintem, életünk egy fraktál foglalta össze, egyébként bizonyos szempontból teljesen jogosan a dolgot, kedves hallgató. Gyula, nagyon klassz volt, Plesinger Gyula volt itt velünk, az MBH befektetési bank, privát bankért és befektetés elemzésért felelős vezérigazgató helyettese.